Amikor egy csávónak pisztolya van, nekem meg nincsen, és ő arra kér, mondjak egy okot, miért ne öljön meg, akkor azt szoktam feltételezni, hogy valójában nem szándékozik agyonlőni, mert akkor simán csak megtenni. Vagy arra akar okot, hogy lehiggadjon, vagy annyira fantáziatlan, hogy úgy játssza el a jelenetet, ahogy a moziban és a tévében látta. A zöld szemű viszont valahogy más kaliberű gengszternek tűnt. Viselkedése arra engedett következtetni, hogy nem igen van szüksége indokra az öléshez, csupán erős akaratra, a megjelenéséből pedig az sugárzott, hogy a tucatnyi véres befejezését tudja elképzelni a jelenetnek. Egyszerre fájdalmasan tudatában voltam annak, milyen messze is vannak az istálók Roseland lakott épületeitől. Remélve, hogy ebben a hat szóban semmi vérlázítót nem fog találni, így válaszoltam. Meghívott vendég vagyok, uram, nem birtok háborító. Nem úgy nézett ki, mint akit sikerült meggyőznöm.
Meghívott vendég? Mióta engednek be ide ilyen buzeráns kis nyúlbékákat?
Úgy döntöttem, inkább nem sértődöm meg ettől a barátságtalan jellemzéstől.
A toronyban lakom az Eukaliptusligetben, 2 napja és 3 éjszakája.
Mellembe nyomta az uzi csövét.
3 napja, és nekem még nem szólt senki. Mit képzelsz te rólam, hogy hülye vagyok, mint a segg?
Nem, uram, annyira nem. Órjukai annyira kitágultak, hogy már attól tartottam, valamelyiken kiesik az agya.
Ezt hogy értettek, buzeráns?
Hát, hogy nálam például sokkal okosabb, különben nem én állnék a fegyvernek ezen a végén. De hát ez az igazság, már majdnem 3 napja vagyok itt. Na persze, nem az én személyes varázslatom miatt hívtak meg ide, hanem a kislány miatt, akivel vagyok. Neki nem lehet nemet mondani.
Mintha valami halvány jó indulat suhant volna át az arcán a kislány szó hallatán. Talán azt hitte, egy gyerekről beszélek. A gyerekek iránt még a legkeményebb nehéz fiúk szíve is meg tud lágyulni.
Na, így már érthető, mondta. Valami jó kis bulát hoztál, és senki sem akarja, hogy Kenny tudjon róla.
Sajnos Kenny agyának nem a részvét központját indítottam be, hanem egyéb központokat, amelyeket jobb lett volna inkább békén hagyni.
Nos hát, uram, nem egészen ez a helyzet. Hát?
Ó, igazi kis drága, de olyan spirituális értelemben. Egyáltalán nem az a dögös fajta. Elég slampos is, meg 7 hónapos terhes, szóval külsőre nem egy nagy szám, de azért mindenki szereti, mert hát tudja, ez olyan szomorú dolog, hogy egy kislány egyedül van a születendő babájával, megindítja az ember szívét.
Kenny úgy bámult rám, mintha hirtelen valami más nyelven kezdtem volna elbeszélni. Méghozzá olyan nyelven, amely annyira dühítette, hogy le is lőtt volna, csak hogy elhallgattasson. Gyorsan témát váltva, mutató ujjamat felső ajkamnak arra a pontjára tettem, ahol Kennyén a herpesz terpeszkedett.
Ez biztos fáj.
Nem hinném, hogy tovább lehetne bőszíteni, de most még jobban felfújta magát, úgy megsértődött.
Azt mondod, beteg vagyok?
Nem, dehogy is. Egészséges akár egy ló. Sőt, ezt egy ló is megirigyelni. Csak annyit mondtam, hogy ez a kis izé biztos fáj.
Egy kicsikét leeresztett.
Mint az állat, úgy.
És mit csinál vele?
Egy ilyen tetőfekéllyel nem lehet mit csinálni, majd meggyógyul magától a rohadék.
De hát ez nem fekély, hanem herpesz.
Mindenki azt mondja fekély.
Az benne van a szájban, meg máshogy is néz ki. Mióta van ez?
Már 6 napja. Néha vonnyítani tudnék a rohadéktól.
Együttérzésem kifejezéseképp összerándítottam az arcomat.
Volt előtte ilyen zsibbadó érzés az ajkában, ott, ahol utána megjelent?
Az, pont az volt,
kerekedett el Kenny szeme, mintha valami látnok lennék.
Zsibbadt!
Laza mozdulattal félretolva magam elől az uzi csövét, így szóltam.
A zsibbadás előtt 24 órán belül érte erős napsütés vagy szél?
Szél. Múlt hét előtti héten hidegfront volt. Úgy fújt északnyugatról a szél, mint az állat.
Akkor ez igazából leégés. A heves szél fel tudja erősíteni a napfény hatását. Kenjen rá egy kis vazelint, és ne menjen a napra meg a szélbe. Ha nem piszkálja, gyorsan elmúlik.
Kenny nyelvével megérintette a herpeszét. Látta, hogy helytelenítem, és megkérdezte.
Te valami daki vagy?
Nem, de elég jól ismertem többet is. Ön gondolom a biztonsági személyzet tagja.
Úgy nézek ki, mint egy cirkuszigazgató.
Kihasználtam, hogy már eléggé összemelegettünk ahhoz, hogy barátságosan nevessek, majd így válaszoltam.
Biztos vagyok benne, hogy pár sör után jó kis cirkusz tudna rendezni.
Sárgafogú, herpeszes vigyora körülbelül annyira volt vonzó, mint egy traktor által elütött oposszum.
Mindenki azt mondja, hogy az öreg Kenny a legjobb arc, ha beletöltenek pár sört. Az a baj, hogy olyan 10 után elmúlik a jó kedvem, és elkezdem szétkapni a helyet.
Én is, jelentettem ki, pedig egy nap 2 sörnél többet még sose ittam.
De szomorúan meg kell állapítanom, nem valószínű, hogy én is akkora kárt tudnék okozni a helyben, mint ön.
Na, ez aztán jól esett a büszkeségének.
Hát, véghez vittem már 1-2 emlékezetes rombolást,
mondta már választékosabban, és félelmetesebb helyei még vörösebbek lettek, mintha múltbeli pusztításának emlékétől megemelkedett volna a testhőmérséklete. Fokozatosan a tudtára ébredtem annak, hogy az istálóban megváltoznak a fényviszonyok. Jobbra pillantva láttam, hogy a keleti ablakok még mindig az ólomüveg festette napsütésben fürdenek, de már nem olyan fényesek, mint eddig voltak. Az uzit a padló, vagy esetleg a lábam felé irányítva, Kenny megkérdezte.
Tényleg, gyerek, mi a neved?
Kissé feszültebben szenteltem újra teljes figyelmemet az óriásnak, akit még messze nem sikerült teljesen megszelídítenem.
Ide figyeljen, mondtam. Kérem, higgye el, hogy nem viccelődöm. Furcsa nevem van, de tényleg így hívnak. Odd a nevem. Odd Thomas. A Thomasszal semmi gáz.
Köszönöm, uram.
És az ott sem olyan rossz, mint amit egyes szülők adni tudnak. A szülők ki tudják csinálni a gyereküket, ember. Az enyémek például a legaljasabb.
Kenny szüleiről tartott beszámolójának kiegészítéséhez képzeljenek el néhány olyan kifejezést, amelyet jól nevelt ember sohasem ejt ki, de amelynek vérfertőzésre, önkielégítésre, az állatokat a perverz emberi lényektől védő törvények durva megszegésére, egy nagy műzligyártó cég termékei iránti erotikus vonzalomra, valamint a nyelv elgondolkodtató legbizarabb használatára vonatkoznak. De jobban belegondolva inkább hagyjuk. Ahogy Kenny a szüleit jellemezte, az egyedülálló esemény volt az útszéli beszéd tarka történetében. Akármennyit töprengenek is az imént feladott rejtvényemen, megoldásuk csupán halvány közelítése lesz annak, amit valójában mondott. Aztán így folytatta.
Az eredeti vezeték nevem meg Keister. Tudod, mit jelent az, hogy Keister?
Noha éppen egy barátság alapjait raktuk le, sejtettem, hogy egy pillanat alatt Kenny a listájáról a halál listára kerülhetek. És attól tartottam, hogy ha beismerem, hogy tudom, mit jelent ez a szó, azonnal kiverem a biztosítékot. De hát megkérdezte, ezért aztán így válaszoltam.
Hát, uram, az egy múltszázadi angol szleng szó. Egyesek így nevezték az ember ülepét, szóval azt, amin ülünk, meg a nadrág fenekét is. Szóval hát a popsit. Segg,
pontosított Kenny, akinek sikerült egyszerre sziszegve és hörögve kiejtenie ezt a szót, és közben olyan hangosan mennydörögnie, hogy beleremegtek az istáló ablakai.
Keister azt jelenti, hogy segg.
Megkockáztattam egy pillantást balra, és azt láttam, hogy a nyugati ablakok viszont jóval több színezett fényt engednek be, mint néhány perccel korábban.
Azt tudod, mi volt eredetileg a kereszt nevem?
Kérdezte Kenny, vagy inkább követelte tőlem a választ. Újra a szemébe néztem, és semmivel nem találtam megnyugtatóbbnak a tekintetét.
Gondolom, nem Kenny.
Lehunyta a szemét, nagy levegőt vett, és az arca megvonaglott, mintha valami nagyon nehéz vallomást készülne tenni. Egy pillanatra eszembe jutott, hogy eliramodom a legközelebbi ajtó felé, de attól tartottam, ezzel leleplezném, hogy csak színleltem a barátkozást, és arra ösztönözném a csalódott Kennyt, hogy hátba lőjön. Habár kisebb vagy nagyobb mértékben valamennyien különcök voltak, a Roselanden mindenki más megpróbálta fenntartani a normalitásnak legalább a látszatát. Ez a tiritarka óriás, ez a két lábon járó fegyverszekrény masszív karján a tetovált hiénákkal kísérletet sem tett ilyesmire. Egyszerűen lehetetlennek tűnt, hogy ez az ember együtt dolgozzon a biztonsági személyzetnek azokkal a tagjaival, akikkel találkoztam. A legbiztonságosabbnak tűnt azt feltételezni, hogy mégsem Roselandi őr, és egy pillanatig sem bízni benne. Újabb nagy levegőt vett, kifújta, majd kinyitotta a szemét, és megmondta.
Az eredeti keresztnevem Jack volt. Jack Keisternek hívtak. Ez már aztán kegyetlenség, uram. A rohadt mocsok patkányok,
mondta, és arra következtettem, hogy ez a szüleire lehet egy kevésbé dühös hivatkozás.
Már az óvodában az első naptól kezdve csúfoltak azok a kis szemétládák, még az általános sem tudták kivárni. Abban a percben, hogy 18 lettem, már változtattam is meg.
Majdnem megkérdeztem, hogy Kenny Keisterre, de szerencsére visszafogtam magam.
Kenneth Randolph Fitzgerald Mountbatten,
szavalta a legjobb brit színészek felsőbségével görgetve nyelvén a neveket.
Lenyűgöző, kiáltottam, és ha szabad ilyet mondanom, tökéletesen passzol.
Már-már elpirult, olyan jól esett neki.
Mindig szerettem ezeket a neveket, hát összefűztem őket.
Sajnos semmi más nem jutott az eszembe, amit hozzáfűzhettem volna. Ha csak Kenny Mountbatten nem bizonyult tehetségesebb adományozónak, mint amit az eddigi jelek mutattak, végére értünk a társalgásnak. Nem lettem volna meglepve, ha azzal zárja le a beszélgetést, hogy hasba lő. Ehelyett balra, majd jobbra pillantott, mivel hirtelen ő is észrevette a fény változását az ablakokban. Olyan riadalom ült ki az arcára, hogy brutális sepphelyei, ocsmány fogai és krokodil szeme dacára megláttam benne a sokat gyötört kisfiút, aki valaha volt.
Elkések,
mondta kétségbe esett teremegő hangon.
Elkések, elkések, elkések!
Hátat fordított nekem, és az ajtóhoz rohant, amelyen mindketten bejöttünk. Ugyanezt a szót ismételgetve ellohult. Nem olyan terminátorszerűen, ahogy érkezett, inkább úgy, mint a fehér nyuszi, aki attól fél, vajon miféle büntetés vár rá, ha elkésik a kalapos teja délutánjáról. Az istáló keleti oldalán az ablakokon sokkal kevesebb fény érkezett, mint az a csaknem felhőtlen kora reggeltől elvárható lett volna. Nyugaton azonban valamennyi ablaktábla rubinkőként ragyogott. A hirtelen felhősödés még megmagyarázhatta volna a keleti oldal elsötétülését, a nyugatról érkező fényárt azonban nem. Eszembe ötlött az erdőtűz lehetősége is. Keleten sűrű füstfelhőkkel, nyugaton tomboló lángokkal, de nem éreztem füstszagot, és abban is biztos voltam, hogy mindössze néhány perc alatt semmilyen tűz nem fejlődik a gyújtogató gyufájától a lángoló pokolig. Mivel nem akartam Kenny sarkára taposni, sőt, jobban szerettem volna, ha teljesen elfeledkezik rólam, vártam egy kicsit, mielőtt odaértem volna az ajtóhoz, amelyen át távozott. Most úgy egy méternyire nyitva állt. Aztán a küszöbön megtorpantam. A kinti világ egyáltalán nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna. A 3 méteres sugarú puszta földkör ugyanúgy ott volt, mint azelőtt, a kő és a kólásdoboz viszont, amelyeknek korábban ugyanúgy egyetlen árnyékuk volt, mint nekem, már nem. A kiégett zónán túl továbbra is nőtt a gyom, kissé távolabb pedig az ismerős tölgyes fekete ágai látszottak. Csak hogy mindez abban a vészgyorsló fényben úszott, amelyből a sasnál nagyobb pokoli denevérek is előrajzottak. Épp a fejem fölött, valamint nyugat felé hamu és koromfolyók tekergőztek a sárga égbolton. A keleti egek sötét mustárszínben játszottak, amely feketébe veszett. A hegyek és a dombok mögött felgyűlt az éjszaka, készen arra, hogy ráömöljön a világra úgy, hogy a sötét masszán egyetlen csillagfénye sem törhet át. Percekkel korábban még csak épp hogy megvirradt, most meg nyughelye felé arra szólt a nap, bele a távoli csendes óceánba. A két istáló rejtélyes kettős árnyéka most is megvolt, Én azonban nem voltam elég jó detektív ahhoz, hogy megértsem a jelentését, vagy megjósolhassam a felém vágtató végkifejletet. A megérzésem azonban azt súgta, hogy veszélyes, ha ugyan nem egyenesen öngyilkos dolog lenne kimerészkedni a hirtelen támadt sárga alkonyatba. Oda hát egy olyan Roseland terült el, amely valahogy rémisztően különbözött attól a birtoktól, amelyet ismertem. És bármilyen természetű lett légyen a különbség, biztos nem volt valami olyan szelíd dolog, mint például, hogy ezen a Roselanden vannak rózsák. Behúztam a bronzajtót, de zárat nem találtam rajta. Talán egy esetleges tűztől félve a lovakat nem zárták be. És a 20-as években, amikor Roseland épült, Kaliforniát már nem járták lótolvajbandák, amelyeket ki kellett volna zárni. Ahogy visszavonultam a kővel és rézzel díszített járás közepe felé, az oszlopokon álló lámpák fénye halványodni kezdett. Aztán kihunyt. A keleti ablakokon túl az éjszaka közeledett, a nyugatra néző részszínű ólomüvegtáblákon át pedig, mintha tüzes kemencébe pillantottam volna bele. Az istáló belseje szénfekete volt, leszámítva a hamis tűz narancsvörös vízfényét az oszlopokon és az ajtókon. A félhomályban nem tudtam megállapítani, működik-e még idebent a természetnek az egyetlen árnyékra vonatkozó törvénye, vagy megmagyarázhatatlan további árnyékok terjednek mindenből mindenfelé. Az eddig furcsán szagmentes istálóban most ózonillag terjengett. Az a feltőtlenítőre emlékeztető szag, amelyet a villámcsapás szakít fel a levegőből, és ami néha még órákkal a zivatar elülte után is érezhető. Ezen a napon azonban nem esett, és nem is fenyegetett vihar. Nem tudtam, mire is várok, de abban biztos voltam, hogy nem a helyi kereskedők küldenek majd nekem kóstolót. Visszagondolva Kenny váratlan távozására, elkések. Nem úgy tűnt, mintha attól félne, hogy valami találkozóra érkezik későn, hanem inkább attól, hogy sötétedés után itt érik. Egy tagba szakadt, izmos, állig felfegyverzett férfiról beszélünk, aki úgy megrémült, akár egy kisfiú. A nem menetrend szerint kevéssel hajnal után érkező alkonyat olyan kozmikus összefüggésekre utalt, hogy a szívem szinte összeaszott ilyettemben. Közben olyan sebesen vert, mint a békés kis nyuszié, amikor megpillantja az éjszakában portyázó farkast. A rémület gyorsabban megrészegít, mint a viszki. Én vagy két felest is bedobtam belőle kísérővel, és most össze kellett szednem magam, hogy józan és higgadt maradjak. A keleti ólomüveg ablakok már megteltek az éjszakával, kivéve a beléjük ágyazott fekvő nyolcast. A részdíszek ragyogtak, fényük azonban nem áradt szét a sötét üvegen, és nem gondoltam, hogy csak a nyugati ablakok vörös és egyre baljósabb fényét verik vissza. Miután Kenny olyan sietősen meglépett, először csönd telepedett az istálóra. Aztán hirtelen valami dörömbölést hallottam a nyugati falon. Nem csak egy valami csinálta, több helyről hallatszott, végig az épület hosszában, különböző pontokról. Egy alak bukkant fel az egyik vöröslő ablakban, de a részleteit nem lehetett kivenni, csak a sziluettje látszott a fuldokló nap háttere előtt. Mintha egy fejet, egy vadul csépelő kart és egy markolásznyú kezet láttam volna. Először azt feltételeztem, hogy egy ember az. Habár a fej, a kar, a is kéz elég ormótlannak látszott, úgy gondoltam, ezt okozhatja a különös szögben belső fény, illetve a vastag üveg tökéletlensége is. Ahogy a skarlátvörös naplemente lilába váltott, a többi ablakban is árnyak jelentek meg, még kevésbé kivehetők, még eltorzultabbak, úgy fél tucat. Egy pillanattal később már jóval kevésbé hittem abban, hogy azok, akik az istáló falát döngetik és kaparásszák, emberek. Először is, mintha nem nagyon érdekelte volna őket a zaj, amit csaptak, bár a hangját egyikük sem hallhatta. Az ember, még ha el is tökélte, hogy csendben marad, ilyenkor nagyon ritkán tudja megállni, hogy elejtsen legalább néhány folytott szitkot. Locsogó egy faj vagyunk, ez az igazság. Ezen kívül azok odakint nem a fal szilárdságát próbálgatták, és nem is az érkezésüket jelentették be. Kétség kívül a bejáratot keresték, de nem úgy, ahogy egy átlag ember tenné. Az éjszaka még nem szállt le egészen. Elég volt a fény ahhoz, hogy egy ember megtalálja a befelé vezető utat. Ez a bizonytalan tapogatózás arra utalt, hogy ha ezek emberek, akkor vagy vakok, vagy bénák, vagy mindkettő. Azt viszont nem tudtam elhinni, hogy egy légiónyi fogyatékkal élő vágott át Roseland mezein, hogy felfedezzék az istálót, vagy találkozzanak velem. Ugyan miért, aki ott kuporogtam bent. Akármilyen teremtmények vetették és kicsavarodott árnyékokat az ablakra, és csapkodták végtagjaikkal a falat, jobban szerettem volna nem találkozni velük. És akármit akartak is tőlem, nem álltam készen arra, hogy odaadjam nekik. Az első megkerülte a sarkot, és rátalált az északi ajtóra, amelyen át Kenny elmenekült. Megütögette a bronzot, de nem ám udvarias kopogás gyanánt, hanem hogy megállapítsa az akadály jellegét. A dörömbölés mellett kutakodó zajok hallatszottak a kilincs környékéről is. Most először gondolkodtam el rajta, vajon hogyan szerezte Kenny a hegeit, és az istáló közepéről a déli ajtóhoz siettem. Nem akartam megkockáztatni, hogy a rémek járta éjszakában visszamegyek az eukaliptuszligetben álló kőtoronyba. Viszont még kevésbé vonzott az a gondolat, hogy itt maradok a látogatók által szervezett mulatságra. Ahogy közeledtem a déli ajtó felé, a hatalmas bronztömbön felzendültek az ütései valakinek, aki bejáratot keresett. Sima, halott látó szakács lévén, aki nem képes teleportálni, most már semerre sem juthattam ki. A bal kéz felé eső lószerszámkamrát nem lehetett zárni. Bútor sem volt benne, amivel eltorlaszolhatta volna az ajtót. A mögöttem álló 10 üres box reményt sem kínált az elrejtőzésre. Jobb oldalt nyílt a takarmánytároló, amely úgy 4x4 méteres lehetett. Ablaka nem lévén olyan sötét volt odabent, akár egy katakombában. Egy korábbi látogatásom alkalmával már felderítettem ezt a helyiséget. Tudtam, hogy a jobb oldali fal mentén üres polcok állnak. Velük szemben meg van 2 üres etetőláda, egyenként úgy 150 centi hosszúak, 120 centi szélesek és 130 centi mélyek. Az ajtóhoz közelebbi ládának 3 zsanéron mozgó fedele volt, mivel a belsejét is 3 rekeszre osztották. Ha csak fel nem darabolom magam, ide nem férhettem be. A másiknak 2 fedele volt, de rekeszei nem. Súlyos deszkákból illesztették össze nagy pontossággal, és rozsdamentes acéllal bélelték ki. Mindkét fedelén kis nyelv illeszkedett a láda peremének résébe, így tökéletesen zárt, talán azért, hogy ne tudjanak belemászni az egerek. Ha bármi más lehetőségem van, én be nem mászom a ládába, amely kényelmetlenül emlékeztetett egy koporsóra. Ha azonban az ajtón kitartóan dörömbölő látogatóim ellenségesek, akkor a láda mellett még az jöhetett szóba, hogy meghalok a lószerszámkamrában, meghalok a középső járásban, vagy meghalok valamelyik boxban. Valamiért egyik megoldás sem volt hínyemre. Akár rendelkeztek ismeretlen ellenségeim a látás áldásával, akár nem, én magam megvakultam, amint becsuktam magam mögött a takarmánytároló ajtaját. Zár persze nem volt rajta, és oda tapogatóztam a ládához. Felemeltem az egyik fedelét, és addig toltam hátra, amíg a zsanér automatikusan bekattanó retesze meg nem tartotta. Nem volt szüksége arra, hogy csendben legyek, mivel azok, akik mindenáron az istálóban akartak bulizni, vagy mit, valóságos harangjátékot rendeztek a bronzajtókon. A fedél alján volt egy körülbelül 15 centis kar, a végén egy gombbal. Az ember a láda előtt állva ezt húzhatta meg, hogy kioldja a reteszt, és a fedél visszacsukódjon. Amint meghallottam, hogy az északi ajtó kerekei feldübörögnek, már vetettem is be magam ebbe a legkevésbé sem megfelelő rejtekodóba, és magamra csuktam a fedelet. Bezártam magam az etetőládába, és nagyon reméltem, hogy az nem fog most rászolgálni a nevére. A láda fenekén ücsörögve előrefordultam, és erősen megmarkoltam a fedelekhez hegesztett karokat, abban a reményben, hogyha bárki bejön és megpróbálja kinyitni a ládát, azt fogja majd hinni, hogy a fedél megvetemedett és beszorult. A déli ajtó is félregördült, különösen hangosan, mivel a rés, ahová betolták, a takarmánytároló mögött húzódott. Amint az ajtók elég tágra nyíltak, hogy a látogatók beférjenek rajtuk, minden elhallgatott, mintha csak áldogálnának ott. De mit csinálhattak? Valószínűleg füleltek, hogy hallanak-e valami zajt, ahogy én is. De mivel ők sokan voltak, én meg egyedül, ennél azért kereshettek volna kicsit magabiztosabban és agresszívabban is. Eltelt egy újabb perc. Azon kezdtem tűnődni, vajon bejöttek-e ezek egyáltalán az istálóba, vagy még mindig ott ácsorognak a küszöbön. Gondolhattam volna arra, hogy esetleg az etető láda elszigeteltsége miatt nem hallom őket, de a láda elején két sorban öt-öt lyuk sorakozott, egymás felett, úgy 30 centire. Amint egy 10 centis lyukakat, amelyeken talán azért fúrtak, hogy levegőt engedjenek be a ládába, és ne dohosodjon meg a takarmány, finom háló fette. A leghalkabb neszeket kivéve mindent hallanom kellett volna. Az ózon klószerű illata annyira felerősödött, hogy attól féltem, tüsszenteni fogok. Ha nincs elég hite, hogy szabályozza, az ember elméje valódi halálfélelem generátor, a bal sejtelmek igazi dinamója. És mivel sorsunk alakítói mi magunk vagyunk, ha túlságosan aggódunk túl sok minden miatt, és ha nem bízunk a gondviselésben, gyakran bekövetkezik az, amitől félünk. Az esetek nagy részében mi keverjük magunknak a bajt. Az apró pechtől a katasztrófáig bezárólag azzal, hogy addig rágódunk valaminek a lehetőségén, amíg a lehetséges elkerülhetetlenné válik. Ezért aztán ráparancsoltam magamra, hogy ne aggódjak a tüsszentés miatt, hanem helyezzem magam a gondviselés kegyeibe. Itt és most, bárhol, bármikor, a tökéletes jámborság állapotában, ahogy a költő mondja, a remény és a hit sokkal megbízhatóbban fenntartja az embert, míg a félelem sokkal nagyobb eséllyel süllyeszti el. Csendre csend. Aztán épp amikor már kezdtem azt hinni, hogy a látogatók eltűntek, kinyílt a takarmány tároló ajtaja. Akárki jött be, nem volt nála ellenlámpa. Az éjszaka szemlátomást már teljesen elnyelte a nappalt, mert a behálózott lyukakon át szemernyi alkonyi fényt sem láttam beszüremlni az istáló főhelyiségéből. A falka legalább egy tagja átóvakodott a küszöbön. Nagy lehetett és súlyos, mert volt a mozgásában valami ormótlanság. A mellettem lévő etetőláda egyik fedele halk zörgéssel és nyikorgással felemelkedett. Aztán lecsapódott. Majd jött a második, a harmadik. A kereső a fénytelen helyiségben bekukucskált a láda három konom sötét rekeszébe, és üresnek ítélte őket. Ha csak nem volt felszerelve a leges, legmodernebb éjjellátó optikával, eleve látott a sötétben, akár a macska. Még erősebben markoltam rejtek helyen mindkét fedelének karját, és felkészültem arra, hogy valaki mindjárt megkísérli feltépni a fedeleket. A kereső oda csoszogott a ládához, de nem próbálta meg azonnal kinyitni, hanem előbb megbirizgálta néhány szellőzőnyílás fémhálóját az orrom előtt. A sötétség nem is vakította el a vadászt olyan tökéletesen, ahogy engem, a finom fémháló miatt biztosan nem láthatott rendesen. De az is lehet, hogy egyáltalán nem látott. Így is nyugtalanított azonban a gondolat, hogy esetleg farkas szemet nézünk. Veszélyes lett volna, ha elterelődik a figyelmem. Koncentrálnom kellett arra, hogy teljes erőmmel lehúzzam a fedelet, hogy amikor ellenfelem felrántja őket, ne mozduljanak, mintha belennének ragadva. A vadász újra a dróthálókat birizgálta, mintha tudná, hogy ott vagyok, és kicsit még táncolni akarna az idegeimet, talán azért, hogy a rémület verejtékével sózza meg, és így ízletesebbé tegye a húsomat. Most meg szimatolt. Szimatolt a dróthálón át, akár a nyomot kereső vére. E pillanatban hálát adtam azért, hogy a levegő ennyire telített az ózon illattal, ami biztosan megnehezítette, hogy kiszagoljon. Majd a szimatolás ütemes röfögéssé erősödött, az orcimpák zajos csapkodásává. Sem emberre, sem kutyára nem emlékeztetett, inkább valami ragadozóra. A hippószagú ózon a homloküregemet csiklandozta, de én a gondviselésre bíztam, hogy megakadályozza a tüsszentést, ezért nem aggódtam. Nem voltam hajlandó negatív lehetőségeken töprengeni. Nem tüsszentettem, nem tüsszentettem, nem tüsszentettem. Viszont elfinktam magam. Az acéllal bélelt ládába szerencsétlen kitörésem úgy visszhangzott, hogy komoly megaláztatást éreztem volna, ha éppen érdekel a társadalmi megítélésem. Most viszont a túlélés volt a fő gondom. Nem maradt hely bennem a szégyenkezésnek, mert teljesen eltöltött a rémület. Az önimádatnak ebben az érett korban mindenütt akadnak narcisztikus emberek, ami őszintén elképeszt, hisz annyi minden van az életben, ami sokkal inkább alázatosságra adna okot. Mindannyian a nevetségesség potenciális forrásai vagyunk, és mindannyiunknak viselnünk kell mások bolondságának következményeit. Ráadásul mindennek a tetejébe még a természet is egyfolytában azon ütködik, hogy szembesítsen minket önön abszurditásunkkal. Így módon emlékeztetve arra, hogy nem vagyunk a világegyetem urai, akiknek hisszük magunkat. Én már azelőtt is, hogy lelepleztem volna magam azzal a bárdulatlan hanghatással, és itt szeretném megjelezni, hogy csak hangos volt, tudtam, hogy nem én vagyok a világegyetem ura. Csak abban reménykedtem, hogy legalább az etetőláda ura, mégpedig lehetőleg titkos ura, én maradok. De ez a szerény kívánságom sem teljesült, mivel a kereső kitapogatta a fedelet a sötétben, és megpróbálta feltépni előbb az egyik felét, majd a másikat, aztán egyszerre mindkettőt. Kétségbe esetten kapaszkodtam a két karba, amelyeket egyszerűbb volt megmarkolni, mint a fedél peremét, amellyel az ellenfelem küzdött. Ahogy igyekezett hozzám férni, már nem csak röfögött, hanem acsarkott. Hörgött, morgott, néha még visított is, amiből arra következtettem, hogy jó sejtettem, és tényleg nem emberrel van dolgom, hiszen azt, hogy te rohadék, például egyszer sem mondtam. A fajtájából többen is benyomultak a sötét helyiségbe. Bestiál és gonosz hangjuk nem hasonlított a majmokéra, mégis összességében egy majomház hangzavarára emlékeztetett, tomboló vihar idején. Az első behatoló eszeveszetten feszegette a fedeleket, mások közben vadul döngették őket is, és a láda oldalát is. Közben ide-oda döntögették menedékemet, pedig túlságosan nagy volt, a hely pedig túlságosan kicsi ahhoz, hogy az oldalára fordítsák. Úgy éreztem magam, mint a konzervdobozba zárt egér, amellyel épp egy csapat vásott kölyök játszadozik. Mivel eddigi életem meglehetősen nagy részét töltötte ki a harc, az üldözés és az üldöztetés, valamint jóval kevesebb gyors kaját fogyasztottam, mint amennyit másoknak készítettem, meglehetősen jó erőben vagyok. De már az én karom is kezdett belefájdulni abba, hogy folyamatosan lefelé húzzam a fedeleket. Percről percre nehezebb volt megőrizni az optimizmusomat. A kiéhezett sereg egy-két tagja, márha valóban a vacsora és nem valami még elgondolhatatlanabb dolog ígérete vonzotta ide őket, vadul kaparázta a szellőző nyílások dróthálóját. És aztán a kaparászásnál tovább is jutott. A finom háló aprócska cipzára emlékeztető hanggal hasadt szét, ami azt jelentette, hogy vagy kés van náluk, vagy a karmaik élesek rendkívüli módon. A 10 centis réseken át megragadni nem tudtak ugyan, de pengékkel, botokkal vagy egyébekkel böködni igen. És én épp erre számítottam. Ha valamennyire is láttak a sötétben, most, hogy a háló már nem akadályozta őket, pontosan tudhatták, hová kell szúrniuk. Kutatva meredtem magam elé a sötétbe, és valami állati szem csillogását kerestem, de hiába. Ha nem éreztették volna dühüket és sóvárgásukat, azt hihettem volna róluk, hogy gyilkos robotok, halott fekete pillantással, mert szemeik kamerák, amelyek a fény teljes spektrumát felfogják, ki viszont nem bocsájtanak belőle semmit sem. A tenyerem sikos volt a verítéktől, és kezdett lecsúszni a karokról. Első számú ellenfelem azonnal reagált a pillanatnyi gyengülésre, és még dühöttebben kezdte rángatni a fedeleket. A szívem olyan erősen vert, hogy őrült ritmusa tam-tam dobként lüktetett a fülemben, és még a láda ostromának hangzavarán át is hallottam szaggatott lélegzésem. Amióta elveszítettem Stormit, nincs szükségem az életemre. Ha fiatalon ragadna el valami isteni beavatkozás, netán egy baleset vagy egy agyembólia, nem izgatna. De hogy a legtöbben azok közül, akik kapcsolgatás közben belepillantottak a texasi láncfűrészes mészárlás legújabb remékébe, vagy rossz helyen ütöttek fel egy Stieg Larsson regényt, attól azért félek, hogy lassú, guztustalan halált halok, amelynek vele járója a kínzás vagy élve felfalás. Most, hogy már mindegy volt, tüsszentek-e vagy sem, a brutális ózonillat persze rögtön enyhült, és megéreztem a zombik, vagy dühött fekete medvék, vagy akármicsodák hordájának szagát. A bűzüket tesztszagnak nevezni körülbelül olyan lett volna, mintha a rohadó káposztára azt mondanánk, hogy a rózsánál valamivel kevésbé illatos. Öklendezni kezdtem, mert a bűz annyira tömény volt, hogy az ízét is éreztem. Ha ezt így folytatom, rám jön a hányás, és akkor nem leszek képes eléggé erősen húzni a fedelet. Aztán már a hányás puszta gondolatára is majdnem elhánytam magam. Keserű massza emelkedett a torkomba, valahogy visszanyeltem, de tudtam, hogy nem leszek képes lentartani. Hirtelen a falka elhallgatott és beszüntette az ostromot. Szaguk gyorsan halványodott, majd egészen elenyészett, ahogy az ózon illat is. A szakadt hálói szellőző nyílásokon túl az istáló lámpáinak és esetleges napnak a fénye szivárgott be az ajtón, de úgy, mintha nem is igazi fény lett volna, csak foszforeszkáló hideg pára, amely szürkén és egyenetlenül csapódott le a durva deszkafalakra. Hozzászoktam már, hogy erőszakos cselekedetek célpontja vagyok. Olyan rossz fiúkhoz viszont, akik az ostrom csúcspontján kezükben a győzelemmel egyszer csak megbékélnek és elmennek inkább meditálni, nem voltam hozzászokva. Akármik is voltak, biztos nem a hirtelen lelkiismeret furdalás vagy a könyörület késztette őket a visszavonulásra. Egyesek félreértik a gonoszt, és azt hiszik, majd enged a jónak, és mivel csalfa reményeik még sötétebb álmokra ragadtatják a sötét szíveket, valójában ők minden háború szülői. A gonosz nem enged, a gonoszt le kell győzni. És ha legyőzik, gyökerestől kigyomlálják, és tűzzel tisztítják is meg, a gonosz elmenekül egy magocska mögé bújva, mely aztán kicsírázik, és virágában majd ugyanúgy félreértik. Én nem győztem le semmit. Azt egy pillanatig sem hittem, hogy rejtélyes támadóim nem fognak visszatérni, csak az volt a kérdés, mikor térnek vissza. A fedelek aljába kapaszkodva füleltem, de csak saját ziháló légzésemet hallottam, és néha egy-egy pendülést, ahogy áthelyeztem a testsúlyomat, és a láda acélbélése meghajlott egy kissé. Úgy egy perc után a halvány fényből, az ózonillat hiányából és a csendből arra következtettem, hogy a vicsorgó falka nem saját akaratából távozott, hanem valahogy elsöpörte valami, amikor a kora éjszakának varázsütésre vége lett, és újra visszatért a reggel. Nem értettem, hogy lett a hajnalból ilyen gyorsan éjszaka, és hogy tűnt el ismét, mintha az idő nem egy irányba hömpölygő folyam lenne, hanem változékony szél, ami hol erre, hol arra fúj. Nem mindennapi életem teli volt természet fölötti eseményekkel, de ilyet még soha nem tapasztaltam. Lehetne érvelni azzal, hogy sok furcsaság, amit látok és tapasztalok, valójában természetes jelenség, mint a nap és a hold. Csak az ember öt érzéke még nem szokott hozzá egészen a világ teljes valójához. Ez az elmélet azt feltételezné, hogy én különleges vagyok, jobb, mint a többiek, de én tudom, hogy ez nem igaz. Adottságom ellenére nem vagyok jobb a többi megváltást kereső lényeknél. Ahogyan egy tehetséges zenés sem jobb annál, aki nem tud zenélni. Sőt, vannak, akiknél rosszabb is vagyok. Mivel most már hajlottam arra a lehetőségre, hogy esetleg mégsem tépnek szét és esznek meg, ha előmerészkedem, elengedtem az egyik fedelet, felemeltem a másikat, és kikecmeregtem az etetőládából. Úgy gondoltam, most már tudom, mit ér ez a homár az éttermi akváriumban kornyadozva, miközben az asztalukra való éhes vendégek az üveget tapogatják, és a méretét meg a lédúságát vitatják meg. A takarmánytárolóból kilépve láttam az istáló déli ajtaja csukva, az északi meg pontosan annyira van kinyitva, ahogy én hagytam, amikor először bejöttem. A lámpák, amelyek nemrég kialudtak, most újra fény lettek. Az ablakon át a napfény úgy áradt be, ahogy kellett. Rengeteg nyugatról, és csak úgy özönlött keletről. Óvatosan arra szóltam oda a nyitott ajtóhoz, de nem öltött testet semmiféle veszély. Amikor leoltottam a lámpát és kiléptem, a reggel világos volt, enyhe és teljességgel helyén való. Az egyetlen nap ecsete bearanyozta a fákat, a füvet és a lánkákat. Csak a távoli óceánt hagyta félig sötéten, szürkén akár a pala, melybe lágyabb erei keveredtek az anyagnak, amelyből kialakult. Az istáló egyetlen árnyékot vetett nyugat felé, ahogyan én is. Újra megjelent a kő és az összegyűlt kólásdoboz. Ezek is, ahogy körülöttem minden, csak is nyugat felé vetették árnyékukat a normális napfényben. Valami hatalom egy pillanatra káosz támasztott, majd elpihent. Ez a hús világa volt, férfiaké és nőké, akik gyakran lázadnak a rend ellen, élvezve a részleges káosz látszólagos szabadságát. A félig szabadjára engedett káoszt azonban nem lehetett sokáig uralni, vagy mindent, vagy semmit. Rövid lesz a pihenő. Akármi történt is Roselanden, azt félreértelmeznék a hatalomra vágyok. Mert a hatalom, bármilyen természetű, utáni sóvárgás remek minden alapvető emberi vágy gyökerénél. Éreztem, hogy nem csupán a talaj lejt keletről nyugatra. A birtok falain belül maga a valóság is kibillent a helyéből, egyre nagyobb szögben térve el attól, míg nem Roseland az összeomlásba csúszik, a józanész a tébolyba, és itt mindenki a halálba zuhan. Épp hogy felkelt a nap, de már fogytán is volt az idő. Ha az éjszaka oly korai beálltát, majd épp oly megdöbbentő elmúlását más is észlelte Roselanden, akkor az feltűnően nem hatotta meg. Ahogy átvágtam a birtokon, arra számítottam, hogy legalább néhány embert látok a pázsiton vagy a teraszokon ácsorogni és csodálkozva esetleg rémülten figyelni az eget. De nem volt ott senki. Bár nem értettem, hogy egy ilyen elképesztő csillagászati esemény hogyan korlátozódhat kizárólag az istálóra, úgy tűnt, csak is én voltam tanúja. A holtak lelkét látom, de hallucinálni nem szoktam. És azt sem gondoltam, hogy Seals Homeshave egy kis peyotéval bolondította volna meg a mandulás kruaszonomat. Ha az őr a főkapunál, ahová tartottam, nem látott napfogyatkozást, akkor a nappalnak éjszakára, majd ismét nappalra változása meglepően kis területen ment csak végbe. A Roseland 21 hektárját körülvevő 3 méter magas és 1 méter vastag fal betonból épült, és a birtokon talált terméskövekkel rakták ki. Egyetlen nyílásán a kocsi felhajtót lezáró kapu nem rácsokból készült, hogy bárki bekukucskálhasson rajta, hanem tömör bronzpanelekből, amelyeket ugyanolyan részkorongok borítottak, amilyenek az istáló partóját. Az őrház ugyanolyan kőből épült, mint a fal. Ahogy az eukaliptusz ligetben álló vendégtoronynak, ennek az ablakai is keskenyek és rácsozottak voltak, vaspántos tölgyfajtaját pedig, mintha barbár seregek visszatartására tervezték volna. Mint egy 4x4 méteres épület elég nagy volt funkciójához képest, mivel tartalmazott egy irodát, egy főzőfülkét és egy fürdőszobát is. Csupán egy pillantást vetettem rá a nyitott ajtón át második napunkon, de nem tudtam nem észrevenni a szemközti falnál álló fegyverállványt. Két vadászpuska, az egyik pisztolymarkulatú, valamint két gépkarabé volt rajta. Láthatóan semmi kétséget nem hagytak a házaló ügynökökben, azt illetően, hogy amikor nemet mondanak, azt komolyan is gondolják. Az épület északi, a felhajtóra néző oldalán a sátortető meghosszabbítása 4 oszloppal támogatva, mint egy 2 méter mély menedéket kínált az őrnek, hogy rossz idő esetén is ki tudjon állni, és beszélni az érkező vendégekkel. Ennek árnyékában üldögélt most az ajtótól jobbra egy párnázott forgószékben Henry Lowam. 30 éves lehetett, és olyan kisfiúsan jóképű, hogy első pillantásra igaz zöldfülűnek látszott. Arcán nyoma sem volt ráncnak, szája olyan ártatlan, akár egy kisgyereké, aki még egyetlen csúnya szót sem ejtett ki. Orcája az a rózsaszín, amely néha barack színűre pirul, szóval úgy nézett ki, mint akinek még életében nem akad dolga nehézséggel, mintha csak átlebegne az életen, akár a lany szellő futta pitypank pihe. Zöld szeme idegen test volt kisfiús arcában, teli gyásza, szenvedéssel és néha rémülettel. Ahogy az előző két alkalommal, amikor felkerestem, Henry most is egy verses kötetet olvasott. A széke mellett álló kis asztalon össze-vissza hevertek Emerson, Whitman, Wallace, Stevens és hasonlók. Szóval egy elég veszélyes bagás kötetei. Egyesek kétkedve fogadhatják az állítást, hogy egy biztonsági őrt, avagy korong gúnyolódó hollywoodi argójában bérzserút leköthet a költészet. Minden lélek egyediségének gondolata nem olyasmi, amit a mi csoportidentitásunk fixált kultúránk befogadna. Harry azonban Harry volt, és nem más. És abból ítélve, amilyen erősen a költeményekre koncentrált, valami nagyon mélyet kereshetett bennük. Az egyik oszlopnak támaszkodva megvártam, amíg kimerengi magát az egyik vers utolsó strófáján. Nem volt goromba, csak nagyon lekötötte a figyelmét az olvasás. Azért jöttem, hogy kérdezősködjek tőle Kenny Randolph Fitzgerald Mountbattenről, aki azt állította, hogy Rosalind egyik biztonsági őre, noha nem viselt egyenruhát, szürke nadrágot, fehér inget és kék zubbonyt, mint a többi őr, és sokkal lobbanékonyabb is volt, mint Harry és a kollégái. Várakozás közben egy madarat figyeltem, amely szárny fesztávolsága és szárnya alsó részének mintázata alapján vándorsólyom lehetett. Ezek sokkal inkább kisebb madarakra, mint sem rágcsálóra vadásznak, és zsákmányukat káprázatos ügyességgel lecsapva a levegőben ragadják meg. Amikor Harry becsukta a könyvet és felnézett, olyasfajta elveszettség ült a tekintetében, mintha sem azt nem tudná, hogy én ki vagyok, sem azt, hogy ő hol van. Elnézést a zavarásért, uram, mondtam. Zavara, vagy minek is nevezzem, csillapodott, és csillapottában mosolyt rajzolt tükörsima arcára. Olyan kisfiús volt, mint Norman Rockwell festményeinek kiskamaszai. Egész addig, amíg az ember nem figyelt meg egyebet is a szemén azon kívül, hogy zöld. Nem, nem, mondta, szeretek vele dumálni. Ülj csak le, gyere! Az ajtó bal oldalára már előre oda készített egy széket. Nyilván számított az érkezésemre. Letelepettem rá, és úgy döntöttem, nincs értelme a sötétedésről kérdezősködni. Műveltem magam UFO ügyekben, közölte Harry. Imádta a földön kívüliek által elrabolt emberekről és a hold túloldalán épült idegen bázisokról szóló történeteket. Nem tudtam megmondani, miért gondoltam így, de gyanítottam, hogy ugyanazt keresi bennük, amit a költészetben. Éreztem az iróniát abban, hogy egy halott látó ellenkezik az űrből jött látogatók elméletével, mégis így válaszoltam. Ne haragodjon, uram, de én nem tudom elhinni az ilyen repülőcsésze ajakat meg eféléket. Több elrabolt átment a hazugságvizsgálós teszten is. Dokumentálva van. Jó, csak nekem akkor sem stimmel, hogy egy szuperintelligens faj csak azért szeli át a galaxist, hogy itt embereket raboljon és szondát dugjon a végvelükbe. De nem csak ezt csinálják, amikor megvizsgálnak. De úgy tűnik, hogy mindig ez az első és legfontosabb dolguk. Szerinted nem ajánlott olykor egy vastag béltükrözés? Azt lehet az orvosnál is. Az nem olyan alapos, mint amilyet az idegenek csinálnak. De uram, hát miért érdekelni az idegeneket, hogy van-e nekem vastag bélrákom? Talán mert törődne velünk, mondta Harry. Már megtanultam, hogy ha rá akarok térni arra a tárgyra, amit én szeretnék megbeszélni, előtte bele kell mennem Harry vad fejtegetéseibe a más világokból érkezett proktológusokról. Ez azonban nem jelentette azt, hogy nekem is meg kell őrülnöm, úgyhogy továbbra is szkeptikus maradtam. Szerintem nagyon gondoskodók, erősködött Harry. Ha valaki olyan gondoskodó, hogy 50 fényévet utazik, hogy megtükrözze a vastagbelemet, az már kifejezetten ijesztő. De nem, ott, nekik az 50 fényév az olyan, mint nekünk 50 kilométer. Aki 50 kilométert utazik azért, hogy az engedélyem nélkül szondát nyomjon fel a fenekembe, az is megfelel a perverz definíciójának. Harry arca ragyogott az űrlények iránt érzett áhítattól, de látszott rajta a csibész öröme is, aki lehetőséget kap arra, hogy legálisan beszélgethessen fenekekről, meg ilyesmikről.
Valószínűleg DNS mintát is vesznek.
Hát, adok nekik egy hajtincset, mondtam meg a vállam. Álmodozó mosollyal, ugyanakkor izgatottan lapozgatva a kezében tartott verses kötetet így szólt. Egyes UFO szakértők szerint az idegenek legyőzték a halát, és minket is meg akarnak ajándékozni a halhatatlansággal.
Mindenkit?
Olyan könyörületesek.
Lady Gaga elég menő, mondtam, de azért nem szeretném, ha 1000 év múlva a 700. lemezét kellene hallgatnom.
Nem ilyen unalmas lesz. Ha halhatatlan leszel, újra meg újra állást változtathatsz. Lehetsz te is énekes, meg Lady Gaga is lehet szakács.
Grimaszoltam egyet. Nem tudok énekelni, és van egy olyan érzésem, hogy ő sem tud főzni.
Egyre csak lapozgatott a könyvben, anélkül, hogy olvasta volna, ami olyan hangot adott, mintha kártyát keverne. Az idegen technológiával megerősítve mindent tökéletesen tudunk majd csinálni.
Akkor minek bármit is csinálni?
Ezt hogy érted?
Ha nincs mit tanulni, mert már mindent tudunk, akkor hol a kihívás? Minek törjük magunkat? Mi értelme volna?
Egy pillanatig még lapozgatta a verses kötetet, de aztán megállt a keze, és a mosolya kilapult. Vártam, hogy válaszoljon, de nem tette. Egy idő után megszólalt.
Nekem most Szabin kéne lennem. 8-7 Hawaii.
Noah Wolflab nem olyan embernek látszott, aki télapót játszik az alkalmazottaival, de inkább nem tettem semmiféle megjegyzést a 2 hónapos vakációval kapcsolatban. Most már Harry is a sólymot nézte, amely lustán körözött, türelmesen kutatva préda után. Az enyhe, de nyilvánvaló csüggedés annyira nem illett kisfiús arcához, hogy arra gyanakodtam, valamiféle érzelmi válságba kerülhet, és ha nem szólok közbe, esetleg elkottyanthat valamit, ami hasznos lehet a számomra. Már voltam ott, de nem bírtam 2 hétnél tovább. Elmentem onnan 1 hétre San Franciscóba, de ott sem volt jobb. A vándorsólyom némán lebegett. Én is valami ragadozó madárnak éreztem magam. Lélekben ott köröztem az őr feje felett, türelmesen várva, hogy elejt néhány szót, amikre lecsaphatok.
Nem a helyekkel volt a baj, folytatta Harry. Mostanában mindenhol rossz, nem igaz?
Nem tudom miért, de így van. Nem gondoltam, hogy választ várna tőlem. Úgy tűnt, csupán hangosan gondolkodik.
Olyan mások lettek az emberek, mint régen, és olyan gyorsan változtak meg. Vég nélkül nyílnak az új lehetőségek.
Attól félve, hogy ő is olyan rejtvényekben kezd beszélni, mint Anna Maria, gyorsan megpróbáltam tisztázni.
Mármint az internet, a technika, meg ezek?
A technika nem változtat semmin. Az emberek ugyanúgy emberek voltak, a gőzgép meg a repülő előtt is, meg utána is. De most nem annyira. A falak, ez a gond. A falakkal van a gond.
Vártam, de nem mondott többet. Így némileg ingerülten, amire nem vagyok büszke, így kiáltottam fel.
A falak?
Hogyne?
Milyen igaz? Szükségünk van falakra.
Vagy mégsem?
A fal csak a kezdet, utána már mindjárt plafon is kell, meg padló, meg ajtó.
Sosincs vége.
Sátor, az a megoldás. Ha hallotta is, mit mondok, a gúnyt nem érzékelte.
Még 5 hét lenne a Szabinból, de már nem bírtam odakint maradni. Gyűlölöm a Roselandet bekerítő falat, a kapuja meg a semmiben nyílik.
Megint elhallgatott egy időre, úgyhogy megpróbáltam kicsit ösztökélni.
Szerintem meg éppen, hogy a mindenben nyílik. Túl a kapun, ott az egész világ.
Azt hittem, bölcs megjegyzésemen rágódik, de nem így volt. Másik gondolatmenet mentén indult el.
Széthull minden, már nem tart a közép.
A szavakat felismertem, de nem ugrott be azonnal, honnan idéz. Mielőtt megkérdezhettem volna, Harry elszavalta a híres sorokat a sólyomról és a sólymárról, ember és Isten metaforáját, amikor is az előbbi egyre távolabb repül az utóbbitól, vagyis az emberi szív pogány kegyetlensége elszakad a civilizáció hagyományától. Jets, ugrott be végre a költő neve, és nagyon büszke lettem volna magamra, ha értettem volna, hogy mi a fenéről beszél.
Gyűlölöm ezt a rózsák nélküli rózlendet, de legalább itt van egy fal, és ha az van, akkor talán mégis képes tartani a közép.
Nem volt hisztérikus, csak nagyon rejtélyes. Én meg mégis szívesen addig pofoztam volna, míg észhez nem tér, ahogy a filmekben szokta tenni néha a főhős azokkal, akik hisztérikus rohamot kapnak. De akármilyen ideges vagyok, sosem ütnék meg egy embert, aki pisztolyt hord a hóna alatti tokban, és az ubonyát is direkt úgy szabták, hogy könnyebben ránthasson fegyvert. Henry a sólyomról felén fordította tekintetét. Huckleberry Finnre emlékeztető arcában Hamlet üres szemei ültek. Nyilvánvalóvá vált, mennyire sebezhető. Megéreztem, hogy felém mutatott nyíltságával jelezni akarja, hogy nincs barátja, és barátságot keres, amely odáig mélyülhet, hogy még Roseland néhány titkát is felkelteni, amiből esetleg kideríthetném, miért vagyok én itt, és mit kell tennem. Az igaz barátság azonban szent kötelék, még ha hivatalos esküvel nem is kell megpecsételni. A Picomundóban és a távozásom óta mindenhol másút kötött barátságok óvtak meg a kétségbeeséstől, és táplálták bennem a reményt. Amikor azt fontolgattam, meddig mélyülhet a barátságunk Harryvel, arra gondoltam, mennyire manipulálhatom őt. Semmi rossz nincs abban, ha rossz embereket manipulálunk jó céllal, viszont azt nem gondoltam, hogy Harry Lolam rossz ember volna, vagy megérdemelni azt a lenézést, amelyet a manipulálás képvisel. Ha itt barátságot színlelek, azzal minden valódi baráti kapcsolatomat lealacsonyítottam volna. Addig haboztam, amíg elszalasztottam a pillanatot, és Harry így szólt. Ritkák itt Roselanden a vendégek. A hölgy, akivel utazom, úgy tűnik, elbűvölte Mr. Wolfloft.
Pedig nem az esete, nem egy kicsi csázott olcsóliba.
Munkaadója sértegetésével Harry felébresztette bennem a reményt, hogy talán nem is kell barátságot színlelnem ahhoz, hogy a bizalmába avasson. Úgy tűnt a hallgatás a legjobb taktika, és Harry kisvártatva folytatta is.
De te se a szeretője vagy.
Nem.
Hát milyen?
A barátja. Egyedül van. Meg kell védeni. Merőn nézett a szemembe, mintha ezzel akarta volna elérni, hogy a következő szavai igazán mélyre hassanak.
Nem őt akarja. Lehet, hogy a babát.
Mr. Wolflaw? Mire kell neki a baba?
Bár ő hozta fel a témát, most mégis visszakozott. Ki tudja azt. Lehet, hogy valami új kell neki.
Azt láttam, hogy nem valami ártatlan dologra gondolt, úgyhogy megkérdeztem.
És mi?
Élmény, felelte, és megint a kék égben lebegő vadászt nézte. Izgalom. Ez a két szó a szörnyűséges lehetőségek olyan tárházát vetette fel, hogy most már mindenképp ki akartam szedni belőle a magyarázatot. De mielőtt megszólaltam volna, feltette a kezét.
Túl sokat mondtam, és mégsem eleget. Ha meg akarod őt védeni, most menjetek el. Ez a hely... nem egészséges.
Azt nem árulhattam el neki, hogy természetfeletti képességem és Anna Maria küldetése, bármi legyen is az, hozott minket ide. Ha régi barátokon kívül bárkinek is felfedem a hatodik érzékem, az jókora bajt okozhatott volna. Anna Maria szerint Roselanden nagy veszélyben volt valaki, talán a fiú, akiért a halott szőke aggódik. Nem éreztem úgy, hogy Harryt fenyegetné veszedelem. Kereshettem tovább, hogy kinek van rám szüksége. Ha, ma nem tudunk elmenni, mondtam, de remélem hamarosan.
Ha a pénz a gond, azt adhatok.
Ó, nagyon kedves uram, de nem az a gond.
Azt mondtam, nem egészséges ez a hely, és te meg sem lepődtél.
Hát kicsit azért igen.
Dehogy is. Kicsoda vagy te mégis.
Csak egy szakács.
De melód az nincsen.
Vállat vontam. Ez a rohadt gazdasági helyzet. Elnézett és megcsóválta a fejét. Akár egy égből letaszított angyal, akinek csak az utolsó pillanatba jut eszébe, hogy van szárnya, a vándorsólyom lecsapott, félelmetes karmaival röptében megragadott egy kisebb madarat, majd lefelé lendült, egy fa irányába, hogy arra telepedjen rá a tollas pompájában, és lakmározhasson a zsákmányból.
Harry jelentőségteljesen nézett rám, mintha azt kérdezné, felmerem-e ismerni, hogy a sólyom az én sorsomat jövendőli meg, arra az esetre, ha túl sokáig maradnék Roselandben.
Tudom, hogy nem vagy ostoba, ott Thomas. Hát bolond vagy-e?
Kevésbé, mint egyesek, uram, de azért inkább, mint mások.
A haláltól csak félsz?
Nem igazán, nem a haláltól, csak attól, ahogy megtörténik. Mondjuk attól, hogy összezárnak egy garázsban egy éhes krokodillal, és az élve felfal. Vagy egy hullához láncolva a tóba dobnak. Vagy valaki lyukat fúr a koponyámba, és bedob rajta egy csomó tűzhangyát az agyamba.
Nem tudom, vajon Harry minden beszélgetését megszakította egy csendes töprengéssel, vagy ezt csak én váltottam ki belőle. Nyugtalanul izget mozgott a székében, és az eget fürkészte, mintha újabb jelet keresne, amely meggyőz engem, hogy végre elhúzzak Roselandről. Végül rátértem a tárgyra, amiért felkerestem őt.
Uram, van az őrszemélyzetnek egy Kenny nevű tagja?
Nem, Kenny az nincs.
Magas, izmos csávó, csúnya hegekkel az arcán, és a pólójára az van írva, hogy a halál gyógyít.
Ahogy Harry lassan felén fordult, és hosszasan bámult rám, mielőtt válaszolt volna, az elárulta, hogy Kennyt mégiscsak ismerik itt, ha esetleg nem is névről.
Meg lett nektek mondva, hogy napnyugtától napkeltéig maradjatok bezárkózva.
Igen, de arról volt szó, hogy csak a pumák miatt. Egyébként sem éjszaka futottam vele össze, hanem ma reggel.
Biztos, hogy nem napkelte után?
Több mint fél órával utána, az istálóknál. Kicsoda ő, hogyha nem biztonsági őr?
Harry felállt a székéből, az őrház ajtajához ment, kinyitotta és visszanézett rám.
Fogd a lányt és menjetek innen, nem tudjátok, miféle helyez.
Én is talpra álltam. Hát árulja el.
Bement és becsukta maga után az ajtót. Az ablakon át láttam, hogy felemeli a telefonkagylót.
Ha egyedül vagyok itt Roselandben, talán el is mehettem volna, ahogy Harry tanácsolta. Anna Maria azonban titokzatos küldetése miatt egy tapottat sem mozdult volna innen. Én pedig nem hagyhattam magára a... ki tudja mivel.
A dongók dongásától, az ide-oda röpködő ökörszemek bonyolult rilláitól, a látszólag esztelenül csapongó pillangóktól és egy darabig egy szaladgáló mókuspártól kísérve úgy éreztem magam, mintha valami Disney rajzfilmben szerepelnék, és félig meddig számítottam is rá, hogy a mókusok beszélni kezdenek hozzám, ahogy tovább ballagtam délfelé a birtok határ mentén. Mindez nem vidított fel. Egy csomó Walt Disney filmben rossz dolgok történtek jó állatokkal. Itt van mindjárt Bambi anyukája, vagy gondoljunk csak Betyára, a hűséges tolvajra. Az előbbit a saját kicsinye szeme láttára lövik le, a másik elkapja a veszettséget, és a fiú végez vele, aki annyira szereti őt. Az emberek sem mindig járnak jobban. Még a legédesebb hercegnőt is megmérgezheti egy boszorkány. Walt bácsiban azért volt némi Quentin Tarantino beütés is. Henry Lolam azt mondta, gyűlöli Roselandet, mégis mindig visszatér ide, mert a birtokot övező kőfal miatt úgy érzi, talán mégis képes tartani a közép. Azt értettem, hogy Yeats, a költő, mit akart mondani a soraival, de azt nem, hogy mit akart velük mondani a biztonsági őr. A magas, vastag építmény eléggé erőtszerű volt, de azért nem a kínai nagyfal. Mongol hordákat vagy azokkal egyenértékű támadót nem tartott volna vissza. Egy elszántabb ember könnyedén át is mászhatott rajta, akár befelé, akár kifelé. Ilyen nagymérvű építkezés már a 20-as évek elején is költséges dolog lehetett. A jövedelemadó még új és alacsony volt akkoriban, Konstantin Kleist pedig hihetetlenül gazdag. De ha csak az lett volna a célja, hogy behatárolja a maga 21 hektárját, arra egy kétharmad ilyen magas és fele ilyen vastag fal, amely ennek a töredékébe kerül, ugyanúgy megfelelt volna. Mindeddig nem is gondolkodtam ezen az erődítményen.
A Harryvel folytatott beszélgetés azonban felpiszkálta a kíváncsiságomat. Noha követtem a birtok határvonalát, nem mutattam jelét annak, hogy a fal érdekelne. Roslandon mindig is úgy éreztem, hogy figyelnek, de most különösen. Mondjuk Harry nyilván figyelt is az őrházból. Úgy tűnt, jót akar nekem. Talán még mindig így volt. De megváltozott a viselkedése, amikor megemlítettem neki a sebhelyes óriást. Úgy 100 méter után a gondozott pázsit és a virágágyak helyét átvette a vadfű, újabb 200 méter múlva pedig felsétáltam egy enyhe emelkedőn, átvágtam egy csoport örökzöld tölgy között. A vadvirág már magára hagyott, csak a csúszkák fütyűréztek a 20-30 méter magas, fekete törzsű fák fenséges ágai közt. Most, hogy az őrházból és a főépületből már nem lehetett látni, odaléptem a falhoz. A terméskövek kezemnek, lábamnak kínáltak kapaszkodót, úgyhogy fürgén leküzdöttem a 3 métert. A fal tetején 4 kézláb állva felfedeztem azt, amire tudat alatt számítottam is. A kövek közti habarcsba kígyózó mintákat raktak ki apró részkorongokból, melyek mindegyikébe azt a kis, elnyújtott forma volt belevésve, amelyet már máshol is láttam. A fal napfénytől és a tölgy ágak árnyától petjezett teteje ugyanolyan anyagból készült, mint maga a fal, csak lapokra vágva és szabálytalan, de szoros mintázatba rendezve. Tenyeremet a hűvös kőre helyezve egészen enyhe vibrálást éreztem, mintha a masszív fal belsejében valamiféle gépezet működne. Előre hajoltam, és a fülemet is a kőre nyomtam, de semmilyen hangot nem hallottam a falból. Ha ezek az apró fürge rezgések hangot adnak, az nem valami súlyos lüktetés vagy dobogás lett volna, hanem magas hangú zümmögés, esetleg vinnyogás. Minél többet törtem a fejem ezen a vibráláson, annál kevésbé tűnt egy dolgozó gépezettől eredőnek, és annál inkább gyanítottam, hogy a forrása elektromos lehet. Feltérdeltem hát, beletúrtam a zsebembe, és előkaptam egy bicskát, amit a városban vettem akkor, amikor a ruhákat is. Kifejezetten azért szereztem be a kiskést, hogy kifeszegessek a helyéből egy részkorongot, de az istálóban vagy a mauzóleumban, amelynek a padlózata szintén tele volt velük, nem mertem, mert úgy gondoltam, ha fény derül a vandalizmusra, én leszek az első számú gyanúsított. Sőt, mi több, rájönnének, hogy a hiányzó korongot nem vandalizmusból, hanem egy nyomozás folytán távolítottam el. Attól tartottam, hogy gyanút fognak, hogy netán nem csak azért vagyok itt, hogy Roseland örömeit élvezzem, esetleg nagyon hamar és igen erőszakos formában értem majd meg ennek a helynek a titkait. De egy 3 méter magas fal tetejéről hiányzó korongot csak nem vesznek észre egy hamar. Aztán, ahogy elkezdem kikaparni a habarcsot a bicskával, felmértem, hogy egy hamar kibányászni sem fogom innen. Mikor vagy 2 centire leástam, és a kés pengéje elpattant, rájöttem, hogy ezek nem pénzérme vastagságú korongok, hanem 2-3 centi vastag rézrudak végei. Akár a fal betonlapjáig is lenyúlhattak. A rész túl lágy és túl drága is volt ahhoz, hogy a szerkezetet akarták volna megerősíteni vele. Acélrudak sokkal alkalmasabbak volnának erre. A réznek valami más funkciója volt itt. Abból, hogy ilyen sok rudat ágyaztak egy ilyen hosszú falba, arra következtettem, hogy legalább ugyanolyan fontos szerepet játszanak, mint a fal szilárdságát növelő acélszerkezet. A bicska darabjait a birtokon kívüli magas fűbe dobtam, és 4 kézláb előre alasoltam, amíg ki nem értem a tölgyek lelógó ágai alól. Ott felálltam, és sétálni kezdtem a méter vastag fal tetején, mintha újra, vagy még inkább kalandvágyó kisfiú lennék. Az emelkedő miatt nem láthattam a főépületet és a többi házat, és onnan sem láthattak engem. Vagy 15 métert megtéve rábukkantam valamire, ami úgy nézett ki, mintha egy 30 centi átmérőjű sekély tálat építettek volna a fal tetejébe, lefelé fordítva. Amikor újra letérdeltem, láttam, hogy 10 centis acélcsapok tartják, és egy 15x15 centis szellőző rácsot véd az esőtől. Bedugtam az egyik kezemet a tál alá, és enyhe, meleg húzatot éreztem. Amikor oda is hajoltam, az illat, amelyet belélegeztem, egyszerre emlékeztetett a frissen kiserkent tavaszi és az érett nyári fűre, valamint az erdei szamócára, pedig igazából egyikre sem hasonlított. Teljesen egyedi volt. A légáram egyszer csak hidegre váltott, és a vele érkező illat, noha szintén nem hasonlított semmire, ugyancsak felidézett bennem dolgokat. A száraz leveleket, de a penésztől nedves avart is, meg a repedező jég alig érezhető, mégis létező illatát. 20 másodpercenként váltakozva érkezett a meleg és a hideg levegő, de hogy mi okból és mi céllal, arra tippem sem volt. Elképzelni sem tudtam, minek egy falat szellőztetni, vagy hogy miért nem egyenletes a légáramlás és az illat. Felálltam és mentem tovább. Majd úgy 120 méter után újabb esővédővel fedett szellőző nyílásra bukkantam. Itt is ugyanolyanok voltak a körülmények. Közvetlenül előttem újabb töltve csoport állt. Néhány ág alacsonyan lógott a fal fölött. Fontolóra vettem, hogy esetleg leugrom, de nem tudtam, milyen bokatörő kő vagy gödör rejtőzhet a magas fűben, úgyhogy inkább háttal leereszkedtem, majd a kezemmel kapaszkodva lógtam, és így alig egy méternyit kellett esnem. Elhátráltam a faltól, és kerestem a szellőző rács fölé hajló esővédőt. De túl magasan volt, az íve túl lapos, a színe meg matt fekete, úgyhogy nehéz volt kiszúrni. Mikor már olyan messzire hátráltam, hogy láthatóvá vált, még akkor is alig lehetett észrevenni, nemhogy bárki érdeklődését is felkelthette volna, aki arra járt. A felfedezéseimtől összezavarodva elfordultam a faltól, és bal szememmel pont belenéztem egy pisztoly csövébe. A pisztolytartó kézen nagy virsli ujjak nőttek, bütykei között meg drótszerű fekete szőr burjánzott. A kézhez tartozó fickó arca pedig nagyon is passzolt az ökléhez. Kemény, feszült vonások, és olyan borosta, hogy gyalúval sem lehetett volna leborotválni. Póli Szent Pitárnó a Roslandi biztonsági személyzet főnöke volt, és csinos, vasalt szürke nadrágjában, fehér pólóingében és kék zubbonyában is úgy festett, mint aki élete nagy részét sikátorokban töltötte azzal, hogy mások lábát tördelte el baseballütővel, meg a képüket dekorálta ki hintalánccal. – Nem tetszelte nekem, szép fiú! – mondta, és durva hangja, míg a háta mögött fütyűrésző csúszkákat is elhallgattatta. Habár eleddig csupán egyszer találkoztunk, és semmit nem tettem, amivel megsérthettem volna, elhittem neki, hogy valóban őszintén, és nem is kismértékben utál engem. Akkor ugyan egy szót sem szólt, de láttam a megvetését abból, ahogy húsos lila ajkát visszahúzza rettenetes fogsoráról, amellyel valószínűleg képes volt csontostól zabálni a sült oldalast. További ráutaló jel volt a képen benyomott pisztoly. Wolflav egy idióta, mondta. Mindig is jó nagy istenbarma volt, de azért ezt még tőle sem vártam. Vendégek! És nem is csak egy éjszakára. Hogy a hétszentségbe gondolta ezt? De miért is álljunk meg itt? Miért ne szervezzünk rögtön egy esküvőt is neked, meg a kis felcsinált lotyódnak? Meghívunk vagy százat az egymás közt házasodó fogyatékos rokonaitokból. Szerzünk zenekart, sőt megkérjük a kormányzót is, hogy két kenőpénz elfogadása között ugorjon már ide Sacramentóból, és adjon össze titeket ő. A szömök, hordómellű, bikanyakú, antiszociális Szent Pitárnó a klasszikus erős, de hallgatag típus lehetett volna, ha egy percre is képes befogni az arcát. Csak hogy dühös volt, és azt akarta, hogy tudja mics. És szemlátomást úgy gondolta, annyira lomhagyú vagyok, hogy meg sem érteném a helyzetet, ha nem írnál le legalább 1000 szóval. Folytatta is azonnal. De te nem is vagy sima vendég, szép fiú. Itt nézelődsz, ott nézelődsz, szimatolgatsz, az istálóknál őgyeleksz, valami lóról makogsz Sils Homséfnek, pedig itt nincs is semmilyen ló, és nem is volt már jó ideje, most meg a falon kóricálsz. Ki az Isten sétálgat egy 3 méteres fal tetején? Hát senki, csak te. Mi az Istent kerestél te a falon? Mikor egy gyors lélegzetvételnél hosszabb időre hallgatott el, rájöttem, hogy fellettem szólítva válaszadásra. Hát, tudja, uram, nagyon szép onnan a kilátás, sokkal messzebbre ellátni. Közelebb tolta a pisztolyt a képemhez, hát ha esetleg elfeledkeztem róla.
És ez milyen kilátás, mi? Hogy tetszik? Drámai, mint a Grand Canyon. Nem tudom, miben sántikáz, te kis falmászó, de valamiben sántikáz. És én nagyon nem szeretem az ilyen sántikáló fajtákat. Tudod, mennyire bírom én azokat, akik sántikálnak valamiben?
Semennyire. Találgattam, és biztos voltam benne, hogy ha lenne valami díj, ez díjnyertes válasz volna.
Még annyira sem. Miben sántikálsz?
Nem sántikálok én semmiben sem, uram. Igazság szerint csak potyázgatok itt. Mr. Wolflaw rovására. Őt a kislány bűvölt el, akivel vagyok. Én csak beleültem a jóba. Nem tenni el ezt a pisztolyt? Ártalmatlan vagyok ám. De tényleg?
Rám merett.
Tekintete egy jeges medve Harryt is megolvasztotta volna.
Lett volna csak egy kicsi herpesze, már össze is barátkoztunk volna. Nagyon nagy bajba fogsz te kerülni, mondta. De szívesen pofán lőnélek itt helyben.
Abban biztos vagyok, uram, és értékelném is, de igazán semmi oka nincs arra, hogy pofán lövjön.
Csak annyi, hogy nem bírom a pofádat.
Meg aztán, ha megül engem, a lány, akivel jöttem, szomorú lesz. Mr. Wolflaw meg annyira oda van érte, hogy ő is szomorú lesz, és Hip-Hop már furcs is az önállásának, és akkor még nem is említettem, hogy börtönbe kerül, ahol partiba dobják, plusz még a szavazati jogát is elveszti.
Még az a lehetőség sem ijesztette meg, hogy esetleg nem járulhat majd az urnákhoz. Nem az esete a csaj, senkinek se az esete, a frász kitört tőle.
Na hát, uram, ez azért gonosz volt. Nem egy top modell, az igaz, de azért a maga módján nagyon csinos.
Nem arról beszélek, hogy néz ki.
Viccelődnék ezzel a pofával azon, hogy mások hogy néznek ki?
Ebben azért van valami.
Végleg eresztette a pisztolyt.
Arról van szó, ahogy nézett rám, amikor először megláttam. Mintha valami gyors olvasó lenne, úgy futott át az egész életemet, mintha csak egy műzlis doboz feliratát olvasná.
Bólogattam. Olyan, mintha egyenesen az ember szívébe látna.
Nem ilyen lányregényes dolog volt, tiltakozott Szent Piternó. Olyan volt, mintha a reptéren a biztonságiak 10 másodperc alatt levetköztetnének, és kívül belül megmotoznának.
Aki nyitott rá, arra a legváratlanabb pillanatokban is rátalálhat a mosolygás.
Tetszik, ahogy kifejezi magát, uram?
Megint azt a medve kasztráló pillantását vetette rám.
Ezzel meg mi a francot akarsz mondani?
A semmit, csak azt, hogy tetszik.
Mondok, amit mondok, teszek rá, hogy mit gondolsz róla.
Eltette a pisztolyát.
Ha Noah Wolflaw, az a barom, azt akarja, hogy itt legyetek, én nem dobhatlak ki. De azt jobb, ha felfogod, szép fiú, hogy nem a lányba esett vele, és téged sem szeret, csak is saját magát. És akármit is akar tőletek, miután megkapta, baromira azt fogjátok majd kívánni, hogy bárcsak hallgattatok volna rám, és már rég eltakarodtatok volna innen.
Ahogy elfordult, utána szóltam. Szerintem holnap reggel valószínűleg megyünk is. Még csak 2 lépés távolodott, most visszafordult felém.
Ma menjetek, ne maradjatok itt éjszakára. Menjetek el most.
Talán majd ebéd után. Úgy nézett rám, mintha puszta akaratával lángra akarna lobbantani. Némi hallgatás után azt mondta.
Azt hiszem, mégis tudom, miért akarja Wolflaw, hogy itt legyezek.
És miért?
Ahelyett, hogy a kérdésre válaszolt volna, így szólt. Akármit keresel Roselanden, az ellentétet fogod megtalálni. Ha élni akarsz, keresd a halált.
Újra sarkon fordult, és eltrappolt egy vastag tölgyekből álló liget felé. Közelettére ott is elhallgattak a csúszkák. Amikor a fák közé ért, a madarak felrebbentek. Nagy száncsattogásokkal áttörték az ovális levelek fátylait, és kilőttek az égre, kockáztatva, hogy meglátja őket egy sólyom. A fák közt megpillantottam egy elektromos kis autót, olyat, amilyet a tájépítészek szoktak használni. Hosszabb volt egy golfautónál, de egy kis teherautónál kisebb, és nem volt teteje, csak 2 ülése és nyitott csomagtartója. A vastag gumiknak és néhány egyéb változásnak köszönhetően gyakorlatilag terepjárónak lehetett mondani. Póli San Paterno beszállt a volán mögé. A halkan doromboló kis autó, mintha lebegett volna a fák közt, majd kiért az aranyló mezőre, és a kis emelkedő felé indult, amely mögött a főépület állt. Sosem szoktam megbántódni, ha csúf nevekkel illetnek. A szép fiút viszont kicsit szomorúnak találtam, mert ugyanolyan hétköznapi külsőn van, mint Tom Cruise akármelyik partnerének, akiknek az a fő célja, hogy nagyon hétköznapik legyenek, és ettől a színész a filmvásznon még kevésbé látszódjon hétköznapinak, mint amilyen valójában. Ezzel a szóval Mr. San Paterno nem engem gúnyolt, mert a sikeres gúnyolódáshoz szükségeltetik az igazságnak legalább egy szikrája. A biztonsági főnök csak saját magához képest látott engem szép fiúnak, mivel túlságosan szigorúan ítélte meg saját, valóban kissé hátrányos külsejét. És ez volt az, ami elszomorított. Ebben az esetben a szép fiú elnevezés egyebet is jelenthetett a nyilvánvalón kívül. Az ember néha kódolva beszél, gyakran úgy, hogy észre sem veszi. Átlagos külsőmet figyelembe véve talán valami más áldást is élvezhettem, amit Mr. San Paterno észrevett, de amelyből ő maga nem részesült, és emiatt irigykedett. Ha ki tudtam volna okoskodni, mi lehet az, talán értékes nyomra bukkantam volna, ami segít Roseland titkainak megfejtésében. Miközben a biztonsági főnök átvágott a mezőn, én úgy döntöttem, folytatom utamat a birtok határ mentén, de közben alávetem magam különös hatodik érzékem harmadik aspektusának. Amellett, hogy néha jós álmaim vannak, és látom a halottak kóborló lelkét, van egy olyan képességem is, amelyet Stormy Llewellyn pszichikai magnetizmusnak nevezett. Ha meg kell találnom valakit, akinek a tartózkodási helyét nem ismerem, a nevére vagy az arcára koncentrálok. Átadom magam a benyomásoknak és megérzéseknek. És megyek, amerre az ösztön visz. Gyalog, gördeszkán, kocsival, akármivel. Amíg rá nem lelek, ami általában fél órán belül megtörténik. A kutatás rendszerint eredményes, de nem mindig, és sem befolyásolni, sem megjósolni nem tudom, hol és mikor következik be a találkozás. Ha boltban vettem volna a paranormális képességeimet, minden bizonnyal egy dolláros bolt lett volna, és nem egy luxus áruház. Ebben az esetben ráadásul sem név, sem arc nem állt rendelkezésemre, amelyre összpontosíthattam volna. Csak Anna Maria szavait tudtam újra és újra átfuttatni az agyamon. Valaki nagy veszélyben van itt, és óriási szüksége van rád. És reménykedni, hogy előbb-utóbb odamvozzódom ehhez az illetőhöz. Mivel mindenki óvaintett attól, hogy a birtokon maradjak, meg olyan jópofa tanácsokkal láttak el, hogy keressem a halált, ha élni akarok, gyanítottam, hogy akár a törött homokórából a homok oly gyorsan fogy az időm e névtelen, arctalan valaki megtalálására. A múltban már többeket is cserben hagytam, köztük azt, akit az életemnél is jobban szerettem. Ilyenkor mindig egy kicsivel jobban kiürül a szívem, és ezt az őt később már semmilyen siker nem képes újra betölteni. Kevésbé tűnik valószínűnek, hogy valami gazember kezétől halok meg, mint az, hogy a szívem roskad majd bele önön bal sejtelmének ürességébe. Nem bírtam volna még egy kudarcot elviselni. Úgy éreztem tehát, ha fogytán az idő, nekem valahogy még gyorsabbnak kell lennem. Valaki nagy veszélyben van itt, és óriási szüksége van rád. Visszatértem a birtok határához, és oda tartottam, ahol a tölgyek ágai átlógtak a fal fölött. A fák árnyékából váratlan elővágtatott a fekete mén, és felágaskodott előttem. Patái a levegőt kaparták. A mezítlábas szőke a hátáról lemutatott rám, ahogy előző este is. Arcát most nem a kín, hanem a félelem torzította el. Akármennyire félt is átkelni a túloldalra, ezen a világon már nem volt mitől tartania. Ebből tudtam, hogy engem félt, és azért jött, hogy valami veszélyre figyelmeztessen, amely sokkal közelebb van, mint amiről Henry Lolam és Póli San Paterno beszélt oly titokzatosan. Amikor a tinta fekete mén újra négy lábra ereszkedett és hangtalanul csapkodott hosszú farkával, a nő figyelme rólam valami másra terelődött, ami a hátam mögött volt. Arcán most már inkább undor ült, mint rémület, és a szája néma, iszonyodó sikolyra nyílt. Hátra néztem, de nem láttam más, csak a térdig érő füvet, amely a napfényben fürödve épp olyan aranyszínbe ragyogott, mint a nőhaja, az éjszakra lejtő domboldalt, valamint az első facsoportot, amelynek innenső oldalán az imént felmásztam a falra. De engem is szörnyű előérzet fogott el, ahhoz hasonló, ami akkor borzong végig az emberen, amikor levelet kap az adóhivataltól. Meg voltam győződve arról, hogy ha csak a helyes szögbe dönteném a fejem, vagy volna nálam egy megfelelő szemüveg, keresztül látnék a napfényen, megpillantanám mögötte a még órákra lévő alkonyatot, és látnám azt is, amit a szellem lát. Mire visszafordultam, ló és lovasa felé már nem mellettem álltak, hanem úgy 6 méterrel odébb az erdő szélén. A nő visszapillantott rám, és intett nekem a jobbjával, szemlátomást sürgetően. Nálam jobban senki sem tudta, hogy a valóság összetettebb annál, amit 5 érzékünkkel felfedünk belőle. Rejtélyes világunk csupán a holdja egy nagyobb, még titokzatosabb, láthatatlan világnak, mely körül kering, olyan közel, hogy néha egyikük íve áthalad a másikén, sérülést nem okozva, de annál különösebb hatásokat váltva ki. Nem mertem megint hátra nézni, hanem oda rohantam a nőhöz.